Naprakész Farkas Istvánnal.
Kellemen Honor, az RMDS szövetségi elnöke a mai Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Beszélgetés. Elnök úr, ilyenkor így kampány üzemmódba kapcsolva nehezebb a politikusnak, mint normál évben, vagy normál hónapokban?
Nem. Azért mindig egyformán kell dolgozni. Nem szeretem azt, hogy azt mondja valaki, hogy a kampányban ilyen, meg a kampányon kívül olyan. Egyformán kell dolgozni, mindig azt, amit vállaltál, minden nap a munkát el kell végezni, és akkor a dolgok működnek.
Azért kérdezem, hogy nehezebb-e, mert hogy ilyenkor naponta akár többször is egy-egy újságírónak el kell mondani ugyanazt az üzenetet, és ugyanazt az üzenetet próbálja a politikus másképp csomagolni, de azért unalmas tud lenni ez számára? Vagy ez a szakma, ez a munka, ez erről szól ilyenkor?
A politikának az az egyik jellegzetessége sok minden más mellett egyébként, hogy mindig más, szinte mindig más és más helyzetekkel, újabb és újabb helyzetekkel találkozol. Ezekre kell mindig jó válaszokat adni, mert emberekről van szó, közösségekről van szó. Ahány ember annyiféle, ahány közösség annyi problémája van, és közben változik a világ körülötted, változik a gazdasági, társadalmi helyzete, viszonya a közösségeknek, az országoknak. Ezek mindig újabb és újabb kihívások előállítanak. Tehát az biztos, hogy a politika nem egy unalmas szakma. Mindig más. És vannak azok az időszakok, amikor nyilván intenzívebbé válnak bizonyos kérdések. A kampány az mindenféleképpen egy ilyen időszak. A politikának a másik jellegzetessége, hogy mindig hosszú távfutás. Ez nem maraton, ez ilyen ultramaraton, vagy szuper ultramaraton. Ez nem olyan, hogy 100 méteren meghúzzuk, nagyon gyorsak vagyunk, utána megállunk, és lehet pihenni, ez maraton. És akkor van még egy jellegzetessége, hogy bírni kell a monotóniát, amihez elég nehéz hozzászokni egyébként, mert időnként az ember nyilván intellektuálisan többet tudna, mint amennyit a helyzet megkíván, de a sok ismétlés miatt, mert az üzenet másképpen nem jut el, mert ilyen a világ, ilyen a társadalom, hogy egy-egy üzenetet rengetegszer kell ismételni, úgy tűnhet, hogy intellektuálisan már nincsen semmi benne. Az, hogy ismételni kell, üzeneteket ismételni kell, olyan mondatokat, amelyekről aztán az embernek úgy tűnhet, hogy kimerült, hogy üres, hogy száraz, hogy nincs benne fantázia, nincs benne intellektuális töltet, de ez is a politikának a jellegzetes vonása. Most az, hogy az újságírókkal hányszor kell beszélni, annyiszor kell beszélni, ahányszor kérdeznek, vagy majdnem annyiszor, ahányszor kérdeznek, és nyilván politikai politikusi habitusnak a kérdése, hogy ki hogyan válaszol meg, ki mit emel ki. De ez egyébként kampányban, kampányon kívül mindig egy aktuális kérdés. Ennél sokkal fontosabb egyébként, hogy akkor, amikor találkozik az ember a közösségének a tagjaival, velük miről beszél, mit kérdeznek, és arra milyen válaszokat ad. Általában nem azt kérdezik, amit az újságírók, maradjunk ebbe.
Én azt kérdezem, hogy a hosszú távfutásban kell számolgatni is, kell matekezni is, a politikában is kell matekezni. A héten leadták az összefogás listáját az európai parlamenti választásokra. Mit mutat ennek az összefogásnak a matematikája? Ugye korábban volt már 3 európai parlamenti képviselője az RMDS-nek. Van a matek? Kiadná most a 3-at?
Minden helyzet és minden időszak teljesen más. 2007-ben, amikor először tartottak Európa parlamenti választást, a román társadalomnak nagy részét, a románokat, mondjam így, nem érdekelte különösebben az a választás, a magyarokat érdekelte. Sokkal jobban, mint a románokat, plusz természetesen volt az a típusú verseny akkor, ami nem megismételhető, az egy egyedi pillanat volt, amikor tőkés függetlenként indult. 2009-ben volt egy összefogás, ugye, amikor Tőkés az RMDS listavezetője volt, amikor még mindig kitartott az, hogy a magyarokat sokkal jobban érdekelte az Európai Uniós választás, mint a román társadalmat, ezért magasabb volt a részvétel. Ahhoz, hogy 3 képviselője legyen az erdélyi magyarságnak, 8% fölött kell teljesíteni. Az etnikai arányok ezt nem adják. Ugyanis a 32 helyről beszélünk, ugye 100-at visszahozjuk, akkor pontosan kiadja az, hogy hány százalék kell egy Európa parlamenti képviselő. Annak idején 33 volt, azt hiszem, mert Románia egyet veszített akkor, amikor a 2011-es népszámlálásokat, illetve a brit kilépés után újraosztották a mandátumokat, és emiatt 32 mandátummal számolunk. Innen ki lehet pontosan matekozni, hogy hány százalék kell egy mandátumhoz. Hogyha mi 6,4-6,5-del számolunk, az két mandátum. Ha az erdélyi magyarok sokkal nagyobb részbe vesznek részt a választáson, mint a románok, hogyha még román szavazatokat is kapunk, akkor igen, ez növeli az arányunkat, de ma reálisan matekozva az etnikai arányokat figyelembe véve, a mozgósításnak a lehetséges kimenetelét látva, hogy mekkora a román részvétel, hogy összefogták, összevonták a választásokat, hogy 24 milyen esztendő, teljesen értelmetlen 2007-hez visszatérni, vagy akár 2009-hez, és onnan kezdeni a matematikát, mert megtévesztő, más a helyzet.
A kettő az biztos?
A kettő, hogyha 5% van, akkor biztos, mert innentől kezdődik a második mandátum, 5%-tól kezdődik, 6%-nál már, vagy 6,4-6,5%-nál teljes mandátumról beszélünk, 5% fölött már a visszaosztás segít, 8% fölött már segít a visszaosztás, valahol 9%-hoz közelítve biztos, vagy 9%-ot meghaladva biztos a harmadik hely. Tehát azért a matematikát lehet csűrni, csavarni, de tulajdonképpen nem lehet más konklúzióra jutni. Az, hogy 320 ezer aláírást összegyűjtöttünk viszonylag gyorsan, minden izzadság nélkül, hogy fogalmazzak így, az több mindent mutat, úgyhogy közben volt nagy hét, volt húsvét, volt minden. Egyrészt mutatja azt, hogy az erdélyi magyarok szívesen aláírtak, és ez volt a tapasztalatunk. Mutatta azt, hogy érdekli őket ez a választás, fontosnak tartják, és mutatta azt is, hogy jól dolgoztak a kollégáink. Ezért köszönet mindennek előtt azoknak, akik a támogató aláírásról biztosítottak.
Igen, tehát mutatja azt, hogy az RMDS-nek van gyakorlata.
A másik, amit ehhez hozzá kell tennünk, hogy egy 60%-os részvételnél ehhez még kell 200 ezer szavazat. És akkor nincsen semmiféle probléma.
De az aláírók azok nem biztos szavazók, vagy igen? Aki aláír, az biztosan szavaz is?
Hát én szerintem annél sokkal többen szavaznak, mert ha csak annyian szavaznak, ahányan aláírtak, akkor baj van. Tehát azért ezeket a dolgokat megint nem úgy kell nézni, hogy ki írt alá és ki szavaz. Nekünk, hogyha 60%-os részvétel van, kell 510 ezer szavazat. Ez nagyjából egyszerű matematika, nem kell ehhez megint semmiféle nagy rakétatudomány, tehát azért nem kell egyetemre járni, doktorálni, hogy az ember ezt kimatekozza. Ez egy nagyon egyszerű történet. 60%-os részvételnél 500 ezer szavazattal kell nekünk rendelkeznünk ahhoz, hogy azt az arányos képviseletet meg tudjuk őrizni, amelyet 34 éve a romániai-magyar közösség a saját maga számára biztosította, mert nem az RMDS számára biztosította, hanem mindig magyar, a maga számára biztosította. Tehát ez ennyiről szól.
Az aláírásgyűjtések során nyilván a kollégái beszélgettek emberekkel, az európai parlamenti választásokról is, a brüsszeli jelenlétnek a tétjéről. Mi a visszajelzés? Érzik, tudják, ott lesznek, elhatárolódnak, nem tudják, nem érdekli.
Minden van benne. Tehát az erdélyi magyarok az ugyanolyan sokszínű közösség, mint a bármelyik közösség. Tehát van ilyen is, van olyan is. Van, akit a mezőgazdaság, a mezőgazdasági támogatások érdekelnek, van, akit Schengen érdekel, van, akit a zöld átállás érdekel, van, akit az utazás érdekel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az erdélyi magyarok Európáról halva, vagy az Európa parlamenti választásokról halva van egy fixációjuk, és azt ismételgetik, ilyen nincsen. Van, aki elégedetlen, van, aki a kisebbségi védelmet mondja, van, aki euroszkeptikus, van, aki eurooptimista, mindenféle ember van, és ez így természetes, ezt a sokszínűséget, meg ezt a hatalmas mozaikot kell látni. Amit érzékelni lehet, van egy erős csalódottság, de ez nem jelent egy percig sem európai uniós ellenességet, ezt hangsúlyozni kell, mert az elemzők, főleg akik abból az irányból közelítenek meg, hogy minden a világon csak fehér és fekete, és nem léteznek árnyalatok, azok az euroszkepticizmust általában az európai ellenességgel szokták összemosni. Ez nem igaz. Vannak, akik euroszkeptikusok, vannak, akik eurooptimisták, és alig-alig találni olyat nagyon ritka, aki Európai Unió ellenes, aki azt mondja, hogy az Európai Unión kívül is van valami. Vannak ilyenek, románok, magyarok, németek, svédek, mindenféle náció között van nagyon kevés ilyen. Az Uniót mindenki egy konstrukciónak látja. Ugye ez a szén és acél közösségként jött létre, ezt is el kell mondani, mert van sok-sok olyan ember, aki ezt nem tudja. Ez egy békeprojekt volt a II. Világháború után, egy olyan helyzetet akartak teremteni, hogy Németország és Franciaország között ne lehessen ellenségeskedés, a gazdasági együttműködés, a kereskedelmi együttműködés őket egymáshoz közelebb vigye. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, ennyiről szólt a projekt, és nyilván ebben benne volt még néhány nagy vagy erős állam, Olaszország, Belgium, Hollandia, stb. Na most onnantól eljutottunk egy teljesen más konstrukcióig, éppen azért, mert változik a világ. Hát mi magunk is változtunk, nem az 50-es években élünk. Európa sem az 50-es években él. Az emberek ezt pontosan érzékelik. Amikor beléptünk mi az Európai Unióba, akkor nem ilyen volt. Csak ez alatt a 17 esztendő alatt is hihetetlenül sokat változott az Európai Unió. És a mi életünk során még rengeteget fog változni. És nyilván ehhez kell alkalmazkodni a társadalmaknak. Az emberek mit akarnak alapvetően, mindegy, hogy melyik oldalát ragadják meg, kinek milyen az élete, mivel foglalkozik, mi érinti őt. Akarnak jó munkahelyeket, akarnak biztos keresetet, akarnak kiszámíthatóságot, biztonságot akarnak, és akarnak kisebbségvédelmet, ez mondjuk nagyjából lefedi azt, amiről az emberek ilyen vagy olyan módon az Európai Parlamentről, Európai Unióról beszélnek. Egy dolgot nem akarnak, hogy vesztesei legyenek, hogy visszafele menjenek, hogy kevésbé biztonságos legyen az életük, ezt nem akarják. Hát ki az az ember, aki azt akarja, hogy holnap rosszabbul éljek, mint a tegnap, hogy kevésbé legyek biztonságban, mint a tegnap. A másik probléma az, hogy az önkormányzati választások probléma nyilván idézőjelben jelentősen elfedi az Európai Uniós, az Európa Parlamenti problémákat, mert az emberhez, mint a mindennapokban is az van a legközelebb, akinek a döntése a leggyorsabban hatással van rá, ez az önkormányzat. Óhatatlanul az önkormányzat, de az önkormányzatokban azt látják egyébként, hogyha a polgármester tisztességes, hogyha az önkormányzati képviselő tisztességesek, a kommunikációban most erre utalok természetesen, nem valami egyébre, akkor ők elmondják azt is, hogy miből fejlődött a település, hogy a településeknek nagy része, most néhány nagyváros leszámítva, saját erejéből nem képes olyan fejlesztésekre, mint az elmúlt években láthatott, megélhetett minden polgár. Ehhez szükség van a költségvetésre, az országos költségvetésre, és szükség van az Európai Uniós költségvetésre. Itt a romániai polgárok, magyarok, románok, cigányok, svábok, mindenki, aki itt él, nettó nyertesei az Európai Unió csatlakozásnak, és ezt el is kell mondani, ettől nem kell félni, nem kell ettől megijedni, nem szabad erre úgy tekinteni, hogy jaj, ez szégyen lenne, hisz ebből fejlődött óriásit ma Erdély, Románia, Székelyföld. Hogyha elindulunk Brassótól, és fölmegyünk Szatmárnémetig, akkor nem találunk olyan települést, ahol az elmúlt években Európai Uniós pályázatokból, Európai Uniós költségvetésből, mondjuk így, ne mondjuk pályázatnak, valami jelentős beruházás ne történt volna, ne lenne folyamatban.
Az elmúlt időszakban az RMDSZ politikusai, ön is köztük, európai parlamenti képviselők is többször elmondták azt, hogy nem feltétlenül jó az irány, reformukra van szükség az Európai Unióban. Konkrétan mi az, ha három pontban kellene felsorolni, mi az, amit mindenképpen 2024-es választás után valahogy más irányba kellene terelni az Európai Uniós döntéshozóknak a gondolkodásmódját?
Nézze, a helyzet a következő. Nemrég a Euronews-nak és a Politikónak a megrendelésére készült a tavasz folyamán egy Európai Uniós szintű fölmérés, amiben az egyik kérdés arról szólt, hogy elégedettek-e az Európai Bizottságnak a munkájával és az Európai Unió irányával. A meglepő az, hogy nem Romániában, nem a térségben, hanem Európában összességében több mint 60% az embereknek elégedetlen az Európai Bizottság munkájával. Azt nem lehet mondani, hogy az európai polgárok rossz úton vannak, a bizottság egyedül jó úton halad. Tehát azért annyira arrogánsnak, annyira elvetemültnek senki nem lehet, hogy azt mondja, hogy az európai polgárok szembe mennek a forgalommal. És van itt egy szűk elit, amelyik meg jó irányba megy. És körülbelül ennyien mondták azt is, hogy változtatni kell az irányon. Tehát ez nem egy erdélyi specifikum, ez nem egy romániai specifikum, még csak nem is közép-európai, hanem így érzik az európai emberek. A magyarázata ennek micsoda? A magyarázata az, hogy mindenhol úgy érzik, hogy az elmúlt évtizedekben megszokott életfeltételeik romlottak. A jövedelmek nem nőnek olyan ütemben, ahogy megszokták. Azt tapasztalják, hogy kevesebb a biztonság, mint amihez hozzászoktak. Az emberek azt tapasztalják, hogy a versenyképességéből veszített az európai gazdaság, és ezt mindenhol érzik. És ők azt akarják, hogy ebből ne veszítsen, mert a versenyképesség fontos, a munkahelyek fontosak, a jövedelmek fontosak, a biztonság fontos. És amikor ezekről beszélünk, akkor elkezdhetjük az irányt megfogalmazni, hogy merre kellene menni. És még valamit megfogalmaznak ebben a közvéleménykutatásban, azt, hogy az euró bürokraták hatalma túl nagy. Ez egy valós tény, ezt mindenki, aki járt valamelyik európai intézményben megtapasztalta. Tehát az Európai Unió nem a tisztviselőkért van, nem a bizottság és az Európa Parlamentnek a bürokratáiért jött létre. Ők a közösséget kell szolgálják. Ezért olyan politikusokra van szükség, akiknek van bátorságuk, víziójuk, és a döntéseiket érvényesíteni tudják. Mert ők állnak a polgárok elé, ők kaptak bizalmat a polgároktól. Egy euró bürokrata, mindegy, hogy hány iskolába járt, semmiféle bizalmat egyetlen egy európai polgártól sem kapott. Ő egy végrehajtó kell legyen, nem egy döntéshozó. Egy kicsit megfordult az irány az elmúlt években, és ezen változtatni kell. Ez az egyik. A másik, hogy Európának vissza kell nyernie a relevanciáját a világpolitikába. Tetszik vagy nem tetszik, mert ez egy globális verseny. Ma lassan kezdte elveszíteni. Ha elveszíti a versenyképességét, hátrányba kerül az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Indiával, a Oroszországgal, bárkivel, aki feltörekvő erős gazdaságot jelent, az egy európai uniós polgárnak sem jó. És azt látjuk, hogy ma, ha ez a trend folytatódik, akkor 2040-re az Európai Unióból a világ első 10 gazdaságában egyetlen egy ország lesz. Németország. A 10. helyen. Ez meg kinek jó? De ez lehet rosszabb is számunkra. Tehát az európai polgárok azt akarják, hogy azt, amit 70 akárhány esztendőn keresztül a második világháborútól kezdődően fölépítettek, megszoktak, azt megerősítsék, ne veszítsék el. Tehát visszaszerezni a relevanciát, a versenyképességet, és olyan reformokat bevezetni, amelyek nem állítják a feje tetejére az európai gazdaságot. Azon kívül, ami bennünket érint, nyilván ott van az európai etnikai őshonos kisebbségek védelmének kérdése, ez csak számunkra fontos, mi innen szoktunk elindulni, mert ha szabad ilyet mondani, ez a kályha, amíg mi nem voltunk ott, addig erről az Európai Unióban nem volt vita. Ezt mi indítottuk el, ott, ahol elindultunk, nem volt út, ez egy útépítés, ez nem egy megépített autópálya, ahol ha jól vezetsz és gyorsan mész, akkor előbb-utóbb elérkezel a végére. Itt kell építeni az utat, és úgy haladsz, hogy közben építed. Magad előtt nincsen semmi, magad előtt nem látsz semmiféle utat. Ez hosszú folyamat lesz. Vannak ebbe partnereink, például az Európa Parlament, ezt is el kell mondani, ebbe partnerünk volt, hisz a Minority Safe Pack kezdeményezés esetében több mint 70%-kal az Európa Parlament a bizottságot arra szólította föl, hogy kezdje el a törvénykezést. Ugyanis az Európai Unióban törvénykezni 3 entitás tud, és ezt együtt teszik. Bizottság, parlament, tanács. Egyik sem elegendő külön-külön. A bizottság elutasította. A bizottság nem volt ebbe partner. Maga a bizottság vezetője bár megígérte korábban az Ursula von der Leyen, hogy partner lesz, hátat fordított ennek a kezdeményezésnek, ezért most pereskedünk Luxemburgban. Tehát nem igaz az, hogy ennek a kezdeményezésnek nincsenek Európában támogatói és partnerei, de az útépítés elején vagyunk, és ezt folytatni kell. Ez a mi számunkra fontos kérdés. Tehát 3 pontban is össze lehet ezt nyilván foglalni, de ez versenyképesség, gazdaság, befolyás a világpolitikában, őshonos kisebbségek védelme és biztonság, mert ezek együtt mennek.
Kisebbségek és biztonság. Azt tapasztaljuk az elmúlt időszakban, hogy a magyar kérdés ismét előkerült Romániában, és most hazaérkeztünk, az AUR veszély, és többen hogy vannak, akik azt rólják fel az RMDS-nek, hogy túlságosan tematizálja az AU-t, és kihasználja az AU-t azzal, hogy itt van, aki egészen odáig megy, hogy az RMDS az AU-ra riogat, tulajdonképpen az AU nem is annyira rossz, mint amennyire beállítják.
Én ezeknek az embereknek a gondolkodását igazából nem értem, nem ismerem. Azt gondolom, hogy ők az AU-ra nem találkoztak. Tehát ez egy ilyen egyszerű történet. Nekünk az a kötelességünk az egyik, hogyha olyan veszélyt látunk, ami a magyar közösségre valós veszélyt jelent, akkor azt ne hallgassuk el. Ezért jött létre 34 évvel ezelőtt a Románi Magyar Demokrata Szövetség. Az AUR pedig egy magyar ellenes párt. Én ezt millió érvel és tényállással bizonyítani tudom. Az Úzvölgyétől kezdve a több mint 200 perig, ami a magyar nyelv használata ellen van, és amelyet az AUR-os képviselő vagy képviselők indítottak. Ha ez nem magyar ellenesség, akkor nem tudom, hogy mi az. Aztán arról nem is beszélve, hogy ők egy olyan ideológiából eredeztetik a mai programjukat, amely a 20. század 30-as éveinek, a legionárius mozgalomnak, majd később a neolegionárius mozgalomnak az ideológiája. Ehhez megint egyébként nem kell csinálni, csak olvasni. Elolvasni, hogy mit mondtak a 30 és 30-as években a román legionáriusok, és elolvasni, hogy mi van az AUR programjában, és mit mondanak az ő képviselőik. És ennyi. Ehhez megint nem kell semmi egyéb. Aki azt gondolja, hogy az AUR nem veszélyes a román demokráciára, nem veszélyes azon belül az erdélyi magyar közösségre, annak én szerintem nincs igaza, és csak ennyit tudok mondani. Tehát mi nem fölöslegesen mondjuk ezt. A verbális erőszaktól a fizikai erőszakig az út nem túl hosszúnált, 10%-ában az elmúlt 3,5 esztendőben, az sokat mondó. Nem csak ellenünk, de liberális és a szocialista képviselők ellen is szinte-szinte fizikai erőszakig fajultak el a dolgok.
Ludovik Orbán esetében meg is történt a...
Ott van a Ludovik, meg ott van a Popescu, a volt energetikai miniszter, meg hát lehetne sorolni, mert nem egy esetről, nem kettőről van szó.
Most az AU stabilan 20%
és
fölött.
És aki erre azt mondja, hogy nincs veszély, és hogy mi erről ne beszéljünk, én annak megköszönöm a tanácsát, de nem tudom elfogadni. Hogyha ők 10%-kal ilyen módon megmérgezték a közéletet. Na most képzeljük el, hogyha ez kétszerese lesz. Eddig ez a parlamentben volt. Most én mondok még egy másik ügyet. Az önkormányzatokban eddig AUR nem volt. Nem igazán. Ritka. Nem tudnának sok olyan képviselőt mondani, akik az önkormányzatokban AUR színekben volt. Most minden önkormányzatban ott lesz. Talán Hargitát és Kovásznát leszámítva. Nem lesz olyan önkormányzat, ahol ne jutnának be a megyei önkormányzatba, mert ahol a legrosszabbul állnak, ott is 8-9%-on állnak. Bihar, Kolozs, Brassó megyébe. De az is azt jelenti, hogy bent lesznek az önkormányzatba. Tehát azt jelenti, hogy az, amit a parlamentben láttunk eddig, ezt ezután fogjuk látni a helyi önkormányzatokban is. Azt a fertőt, azt a közéleti beszédet, amit meghonosítottak a parlamentbe, és képviseltek, azt most beviszik az önkormányzatokba. Erre mondani azt, hogy az AUR nem jelent semmiféle veszélyt, és az RMDS ne riogasson az AUR-ral, aki ilyet mond, vagy AUR szimpatizás, lehetséges, én ezt nem tudom megítélni, vagy nem azokat a tényeket ismeri, amelyeket mi ismerünk és mi tapasztalunk, vagy egyszerűen nem érti azt, amiben vagyunk. Ez is lehetséges, nincs ezzel semmi baj, mert hát sokfélék vagyunk. De azt a tanácsot, hogy az AUR-ról mi ne beszéljünk, azt nem tudjuk megfogadni. És hogyha tovább lépünk, akkor meg csak azt tudom mondani, hogy ez az Európa Parlamentben is ott lesz. Az AUR-nak eddig az Európa Parlamentben nem volt képviselője. Az, aki képviselte az AUR-t, az a szocialisták listáján paraszpárti színekbe jutott be, onnan ült át egymagába. Na most ehhez képest azért ott lesznek olyan emberek az Európa Parlamentben, akik nem a mi barátaink, és nem a mi partnereink, sőt, én nagyon határozottan mondom, hogy az erdélyi magyaroknak az ellenségei.
Az IRESZ közvéleménykutatónak az egyik friss felmérésében az áll, hogy a fiatalok körében nagyon népszerű az AUR, tehát egészen konkrétan az első szavazók azoknak közel 30%-a AUR szimpatizáns. A szociáldemokratákat kedvelik a legkevésbé. Ez ellen tehetünk valamit? Az ellen tehetünk valamit, hogy az AUR stabilan 20%-kal ott lesz a román parlamentben?
A mainstream politikának a felelőssége, a kormányzatoknak a felelőssége mindig az, amikor a szélsőségek megerősödnek és följönnek, mert a társadalom valamivel szembe elégedetlen.
De valamitől, most már megtörtént ez a megerősödés.
Valamitől elfordult, és valami egyebet keres, ugye ez sajnos így van egész Európában. Nézzük meg, mi történt portugáloknál, mi történik Ausztriában, mi történik Németországban, és akkor így hosszan vehetnénk Franciaországban. Egy dolgot mindenféleképpen lehet csinálni, azt gondolom, hogy a veszélyre fölhívni a figyelmet. Ez az első számú probléma. A másik az, hogy akinek nincs megoldása a mai világ kérdéseire, arra bármilyen tetszetős dolgokat mond, ne bízzuk az életünket. Mert ha nincs ma megoldása, holnap sem lesz. És természetesen a politikában soha nem szabad olyan ígéretet tenni, mert az elégedetlenségeknek az egyik forrása a fedezet nélküli ígéretek, amelyeknek a megvalósítása az nincsen erőd és eszközöd. És hogyha ezeket összerakja az ember, összekombinálja, akkor azt gondolom, hogy lehet azon változtatni, hogy az olyan típusú pártoknak, mint az AUR, a támogatottsága csökkenjen. Meglátjuk, hogy mi fog történni ebben az évben. Közvéleménykutatások fontosak, a közvéleménykutatások egyik nap ilyenek, másik nap olyanok, ellentmondanak egymásnak. Tehát annyi ellentmondás, mint az elmúlt 2,5 hónap közvéleménykutatásaiban csak az előző választási esztendőben lehetett látni, és ez év végéig ki fog tartani.
Amikor nem sikerült megjósolni az AUR-nak a megerősítését.
Hát nem sikerült azt megjósolni, meg sok mindent nem sikerült megjósolni, meg sok mindent benéztek, félremértek, és abból aztán lett, ami lehet. Tehát a közvéleménykutatásokat fontosnak tartom, mert a tudományos kutatásnak az eszközei, de mindig akarom látni a módszertanát, akarom látni a kereszttáblázatokat, akarom látni a másodlagos preferenciákat, sok mindent akarok látni én politikusként, döntéshozóként, hogy egy közvéleménykutatást igazából használni tudjak. Az, ami a sajtóban megjelenik, hogy ennek ennyi támogatottsága van, annak annyi támogatottsága van, azért nem igazán fontos számomra, mert nem tudom, hogy az a biztos szavazókról van, az összszavazatból van, hogy a másodlagos preferenciák mit jelentenek, egy csomó minden nem
és
tudom.
És kinek a megrendelésére készült.
Persze ez is egy fontos szempont. Tehát azt szoktam én mondani, hogy számunkra a legfontosabb az a közvéleménykutatás, amit mi készítünk a mi okulásunkra, és amelyet általában nem is szoktunk mi nyilvánosságra hozni, mert nem azért készítjük, hogy a nyilvánosságot ezzel sokkoljuk, vagy befolyásoljuk, hanem hogy mi megismerjük azt a valóságot, amit a mindennapi tapasztalaton túl egy tudományos módszerrel megismerhetünk.
Az RMDS felhívja folyamatosan az AUR jelentette veszélyre az erdélyi magyaroknak a figyelmét. Lehet ezzel a most következő választásokon mobilizálni, vagy emellé még kell valami?
Mindig kell emellé is valami, és mindig kell emellé is valamit tenni, hogy van egy ilyen veszély. A helyzet az, hogy mindig volt egy ilyen veszély az elmúlt 34 évben, most nyilván nem beszélek el az elmúlt 110 évről, vagy a 107 évről, vagy mennyiről, mert nem ez a kérdés, de az elmúlt 34 esztendőben mindig volt ilyen típusú veszély, hát a Nagy-Románia pártól Funáriktól kezdve egészen mostanáig, és ezt mindig föl kell ismerni, szembe kell szállni vele, és kell harcolni az ellen, hogy a közösséget nagy sérülések érjék. De emellé oda kell tenni a megoldásokat is, mert az embereknek szüksége van arra, hogy a valós problémáikra megvalósítható válaszokat, megoldásokat kapjanak a politikusoktól. Nem elég csak az, hogy mondod, hogy itt van az AUR. Ezért mi az önkormányzatokban mindig arra fókuszálunk, hogy milyen kihívások előtt áll az adott közösség, és itt ugye változik, mert egy nagyvárosnak nem ugyanazok a problémái, mint a nagyváros mellett, vagy akár a nagyvárostól távolabb lévő községnek, településnek, és nem tudod ugyanazt mondani Marosvásárhelyen, mint Baszka-Madarason, mert akkor azt mondják, hogy eltévedtél, nem jó helyen próbálsz beszélni. Tehát a helyi közösségeknek a sajátosságait kell ismerni, és azokra megoldásokat találni egyrészt. Másrészt az Európa Parlamentben pedig nekünk arról is kell beszélnünk, hogy hogyan látjuk Európa jövőjét, és abban hol van a helye Erdélynek, hol van a helye Romániának, az erdélyi magyarságnak, és milyen biztonságot tud nyújtani az Európai Unió mindenféle tekintetben, és kell, hogy nyújtson a polgárainak. Az önkormányzati választások egy kicsit az európai témákat elfedik, de ezeket mindig egy időben egyszerre és egymás mellett kell láttatni a választókkal a veszélyt, illetve az, hogy milyen megoldások lehetségesek. Most a veszély érzete az erdélyi magyar közösségnek úgy általában nem túl éles ma már, mert eltelt 34
év. Megedződtünk?
Meg is edződtünk, meg úgy alakult át az életünk jó irányba, hogy nem érezzük közvetlenül azt a veszélyt, ami esetleg bennünket fenyegethet. Ha a parlamentben nézzük, hogy milyen törvénytervezetek vannak, és mit szeretnének elérni, akkor viszont látszik az a veszély, mert a megszerzett jogok ellen irányul. Hogyha az ő retorikájukat felerősítjük egy picit, hogy haladszódjon, mert nem ezzel kell és fekszik az átlag ember, hanem a saját életét próbálja rendbe tartani, és a családját fenntartani, akkor látszik ez a veszély természetesen. Akkor, ahol ott nagy többségben élünk, és ugye román állam az valamilyen nagyon távoli akárminek látszik, Székelyföldön megint nem érződik annyira, mert nem vagy benne, de egy polgármesternek ott is az életében benne van ez, mert van a per, amit visz a magyar nyelv használata ellen, a szimbólumok ellen. Aztán interetnikus környezetben ez inkább előjön. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a mi politikánknak, mivel ez egy etnikai érdekképviselet, és ez az alapja, mindegy, hogy mit mondanak időnként, hogy ezt el kell felejteni, ezt nem lehet, és nem szabad elfelejteni. Ebben az is benne van, hogy az ilyen típusú veszélyekre fölhívjuk a figyelmet, ott is, ahol egyébként lehet, hogy csütörtökön délután nem érzik az emberek.
Többször elhangzott az, hogy mi háromlábú székként kell elképzelni az érdekképviseletet. Van a helyi szint, van a bukaresti szint, és van a brüsszeli szint, vagy láb, ha úgy tetszik. Érzik az erdélyi magyarok, ha már szó volt arról, hogy nem úgy érzékelik a veszélyt, hogy ha egyik láb kiesik, akkor ez a háromlábú szék, ez tényleg feldől?
Van, aki érzi, van, aki nem. Erre azt tudom válaszolni. Azok, akik a saját életükön túl közösségben is gondolkodnak, azok érzik. Azok, akik nagyon individualistán és individualista életvezetést szabtak meg maguknak, azok kevésbé érzik. Mert ő azt mondja, hogy én egyedül elboldogulok, engem nem érdekel a közösség.
Városokban vannak ilyenek?
Lehet városban, lehet kisebb településen, de igazából hát városban is vannak erős közösségek. Az nem igaz, hogy a nagyvárosokban nincsenek erős közösségek. Ez nem így van. De igen, a nagyvárosokban az elszigeteltség az nagyobb, mint egy kis településen, egy kisvárosban, egy községben. De nem igaz, hogy a nagyvárosokban nem léteznek. Tehát az embereknek a nagy többsége keresi a közösséget, mert nem úgy van az ember kódolva, programálva az elmúlt millió évek alatt, hogy egymagába boldoguljon gyökértelenül, valahova bezárva, reggel föl kell, kávét iszik, reggelizik, dolgozik, megkapja este a bérét, és elmegy szórakozni, utána lefekszik, és másnap reggel kezdi előről, anélkül, hogy kapcsolata lenne a társadalommal. Tehát nem így vagyunk kódolva. A városi emberek is keresik a közösségeket, és építenek közösségeket. Tehát aki közösségben él, aki a közösséget, az etnikai közösséget, a nemzeti közösséget is érzi, az a veszélyt is sokkal jobban érzi.
Már veszélyről beszélünk. Szó volt az AUR-ról. Maros megyében nem csak az AUR, hanem a Nemzeti Liberális Párt is összefogna a magyarok ellen. De említhetjük Szatmárt is, ahol szintén a Nemzeti Liberális Párti képviselő az, aki a magyarok ellen fogna össze. Mi történik a liberálisokkal?
2012-ben ők egyszer ezt már kipróbálták Maros és Szatmár megyében, amikor megbukott az Ungureanu kormány, az a gazdasági válság után volt. A gazdasági válságban meghozott intézkedések az akkori koalíciót nagyon leamortizálták, aminek mi is a részesei voltunk. És akkor az UCLE az hasonlított a mostani koalícióhoz, valóban elsöprő győzelmet arazott, és Maros és Szatmár megyében meg úgy is kampányoltak, hogy le kell győznünk a magyarokat, fogjunk össze románok. Eltelt azóta 12 esztendő, és a liberálisok ezt szeretnék megismételni. Én azt mondtam nekik, hogy ha ti 2024-ben egy helyi közösségnek, Marosvásárhelynek és Maros megyének csak annyit tudtok ígérni, hogy azért kell összefogni, hogy a magyarokat legyőzzük, az én szerintem síralmas, az borzalmas. Ha ehhez nem tudtok semmit hozzátenni, és ez a motivációja az összefogásnak. Ez etnicizálna az önkormányzati választásokat is, és nyilván egymásnak feszíteni a két közösséget, és minden egymásnak feszülés mély sebeket ejt. És ez nem tesz jót. Hogy fog-e sikerülni egy ilyen összefogást 2024-ben összehozni, vagy nem fog sikerülni, én ezt most nem tudnám megmondani. De a liberálisok erőltetik. Maros megyébe valóban a prefektus maga, aki ezt nagyon erőlteti, mert ő egyszer ebből már sikeresen megyei önkormányzati elnök lett 2012-ben, Ciprián Dobre. Én nem hiszek abba, hogy egy ilyen összefogás az jó lenne a Marosvásárhelyi embereknek, magyaroknak, románoknak, mert ha egyebet nem tűzöl ki, csak az, hogy Sóst takarítsuk el, a magyarokat takarítsuk el, attól holnap nem lesz senkinek jobb. És a Maros megyei helyzetre ugyanezt tudom mondani. Ezért én ezt ostobaságnak tartom, amit ők ma célul tűztek ki. Hogy mi lesz a vége, összefogás lesz, vagy nem lesz összefogás, nehéz megmondani. Szatmár megyében is próbálkoznak, Szatmár németiben is próbálkoznak, de a szocialisták és a liberálisok ott sem tudtak még közös nevezőre jutni.
Szatmár megyében talán könnyebb dolga van Kereskényi Gábornak, illetve Pataki Csabának, mint ami van Maros megyében. Kereskényi Gábor, ő sokkal több mandátuma van, mint Sors Zoltánnak, és Sors Zoltánnal szemben van egyfajta elégedetlenség, mert hogy az emberek látványos változásokat akartak nagyon-nagyon rövid idő alatt. És azt látom, hogy ezt próbálják meg kihasználni egyébként a román pártok.
Azért kell elmagyarázni Marosvásárhelyen, mert a román pártok próbálják ki ezt nagyon leegyszerűsíteni, hogy a két megye székhely között mi a különbség. Az egyik különbség az, hogy valóban Kereskényének most már a három mandátuma van, ez az egyik. A másik, hogy ő korábban is a politikában volt neki politikai tapasztalata. És ez nagyon fontos. És az első mandátum végén neki is nagyon-nagyon nehéz volt győzni. Az eredmények nem 4 év után szoktak megjönni. Aztán van még egy különbség. Az az, hogy Szatmár németinek közben volt még magyar polgármestere, és Gyuszi hosszú ideig vezette a várost. Nem 20 évet kellett pótolni a Kereskényének. Ott egy elrontott 4 esztendőt, vagy 8 esztendőt kellett korrigálni. Míg Marosvásárhelyen 20 év szemetét kellett eltakarítani. 20 év szemetét nem lehet 4 év alatt eltakarítani. Sósnak nem volt közigazgatási tapasztalata, és neki ez az első mandátuma. Tehát összehasonlítani azért nem érdemes, mert az árnyalatok nélkül az ember élete sivárrá válna, és ez igaz a politikában is. Tehát azért valóban, hogyha vannak olyan elvárások, amelyek nem teljesültek, arról kell beszélnünk. Elsősorban Sósnak magának kell erről beszélnie, hogy miért nem sikerült. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a 4 év alatt azért történtek olyan változások, átállította a város irányát, egy olyan irányt vett, ami a következő esztendőkben biztos, hogy eredményesebb lesz, mint az első 4 esztendőben. A legnehezebb egy olyan városban, mint Marosvásárhely, vagy Bukarest, vagy Szatmár németi, a polgármesternek, az első mandátumos polgármesternek megőrizni a mandátumát. Ez a legnehezebb. Az első mandátumot megismételni, továbbvinni. Még egyszer megnyerni. És most igen, Marosvásárhelyen ebben a helyzetben vagyunk. Nekünk azt kell felismerni, hogy Marosvásárhelyen egy 4 év utáni váltás nem jobbá teszi a marosvásárhelyi emberek életét, hanem sokkal bizonytalanabb, sokkal kiszámíthatatlanabb helyzetet fog hozni. Tehát én azt tudom mondani, hogy a nyűgök, az elégedetlenségek ellenére nekem is vannak olyan dolgok, amiket föl tudok róni Sósnak. Sósnál jobb megoldás ma Marosvásárhely számára nincs. Sőt, a marosvásárhelyi románok, magyarok egy dolgot kellene csináljanak. Hogyha elindultunk azon az úton, amiben van perspektíva, akkor azt folytatni, nem irányt változtatni.
Zárásként, elnök úr, Harmita megye. Harmita megyében vannak települések, ahol áll a vál, ezt mondják sajtós berkekben. Harmita megyében is egyébként a megyei tanácselnöki székért hármas verseny van, csak az RMDSZ-en belül, Székelyudvarhely, illetve Gyermek-Szent Miklós, hogy csak a két nagyobb várost említsük, Csíkszeredában lejátszott meccsnek tűnik a választás.
Székelyföldön, mivel az esetek 99,99%-ában bárki nyer, az magyar ember lesz, Székelyföld az önkormányzati választásokon most már 30 akárhány éve megengedi azt a luxust, hogy legyenek ilyen konfliktusok, jó értelemben vett verseny és a versenyből adódó feszültségek. Ezzel nincs az ég egy világon semmi baj, ezt így kell én szerintem
szemlélni.
És akárki megnyeri a választást, az egy magyar ember lesz, az a jó, ha mi nyerjük meg, mondjuk mi, más meg azt mondja, az a jó, ha ők nyerik meg, volt ilyen is, volt olyan is. De én ettől nem vagyok kétségbe esve, mert ez mobilizálja a közösséget. Nyilván az a jó, hogyha nem esnek olyan sebek egyik vagy másik oldalon, amelyek nehezen gyógyíthatóak. Székelyudvarhelyen, mert ugye néhány konkrét esetet mondott, először szerveztünk előválasztást, ahová bárki, aki Székelyudvarhelyen lakik, eljöhetett, nem nézte senki a pártakönyvét, és sok jelölt volt, ez a várost megmozgatta. A várost az RMDSZ nem most veszíti el, most vissza tudja nyerni. Az udvarhelyiek tudják, hogy van Gálfival 8 esztendejük, és hogy a város hogy néz ki, és mit jelentett ez. Ha ezt akarják folytatni, akkor ezt választják. Ha akarnak váltani, akkor most valóban megvolt a lehetőség, hogy ők maguk válasszanak polgármester jelöltet, és ezt megtették. És akkor itt van a lehetőség a váltásra. Én azt gondolom, hogy ma udvarhelyen a váltás az az udvarhelyi embereknek az életét is megváltoztatná, nem csak a polgármester személyében lenne változás, és én erre biztatok mindenkit. Gyergyószent Miklóson volt előválasztás ezelőtt 4 évvel is, előválasztást szerveztetek most is. Az előválasztás 4 évvel ezelőtt abban a versenyben, ami ugyan csak két személy között dőlt el, akkor Csergő javára dőlt el, most Len Emil javára dőlt el. És lenne mi az RMDSZ jelöltje, de ott még lesz más jelölt is, azok is magyar emberek lesznek, majd meglátjuk, hogy a Gyergyószent Miklósi emberek mit gondolnak, hogy ki kell a város vezetésével megbízni, de én azt gondolom, hogy ezt a típusú versenyt nekünk a választások előtti előválasztási periódusban lehetővé kell tenni, nem megengedni kell, lehetővé kell tenni, mert ott tudnak választani igazából az emberek. Csíkszeredában ezelőtt 4 évvel volt egy nagyon édes verseny, Rádu és Korodi között. Én azt szerettem volna, és ezt tudják a kollégáim, tudják a Korodi Attilaék is, hogy most is előválasztás legyen, de országos szintről, hogy egy helyi szervezet hogy dönt, nincs módunkba beleszólni. De az én véleményemet úgy is, mint Csíki képviselőnek a véleményét, úgy is, mint az RMDSZ elnökének a véleményét ismerik, én ott is előválasztást szerettem volna. Harhida megye tanácsában mindig volt verseny. Ezelőtt 4 évvel 2 személy versenyzett, most 3 versenyeznek. Az egyeztető tanács minden bizonyára, hogy a határidő lejártáig, 14-ig fog hozni egy döntést. És azt a döntést mind a 3 területi szervezet elfogadja, és az RMDSZ jelöltje fogja megnyerni a Harmita megyei választást, és onnan fogunk tovább építkezni. De hogy mit fog dönteni a Harmita megyei egyeztető tanács, nem tudom, mert a 3 terület elnöke ebben az órában is egészen a 7 döntéséig tárgyal. Próbálják egymást meggyőzni.
Hogy a Gordiuszi csomót azt ugyanúgy, ahogy 4 évvel ezelőtt, most is itt Kolozsváron kell elvágni?
4 évvel ezelőtt az állandó tanácsban nem tettünk egyebet, mint a Harmita megyei egyeztető tanácsnak a többségi döntését megerősítettük. Nem írtuk felül. Egy többségi döntést nem lehet felül. Én azt mondtam akkor is, egy olyan helyzetre van szükségünk, hogyha nem is érvényes a szavazás, mert a három terület együttműködésének a procedúrája bonyolult éppen azért, hogy ne lehessen kettőnek a harmadik ellen összefognia és mindig lenyomnia. Ezért egy döntéshozatali mechanizmust találtunk ki, amiben mindenhonnan szükség van egy-egy döntés mellé szavazatnak, de ki lehet hozni egy többségi döntést. És akkor a többségi döntést meg kell erősíteni. Én valóban old school politikus vagyok, én a demokrata politizálásnak vagyok a híve, és azt mondom, hogy ahol többség van, azt nekünk meg kell erősítenünk, hogyha nincsen egy olyan morális vagy egy olyan politikai összeférhetetlenség, ami miatt nem lehet a többségi döntést megerősíteni. És igen, megerősítettük azt a döntést, amit akkor a Hargita-megyei Egyeztető Tanács hozott, mert a többségnek az volt a véleménye, hogy egyféleképpen kell folytatni. A Hargita-megyei Egyeztető Tanács, hogyha a szövetségi állandó tanács elé most egy többségi döntést tesz le, ha 4 évvel ezelőtt jó volt a többségi döntés, akkor most is jó lesz. Én azóta se változtam, én azóta is old school politikus vagyok, és a demokratikus döntéshozatalnak vagyok a híve. Akinek többsége lesz, azt fogjuk megerősíteni. Ha nem lesz senkinek többsége, szerintem nem fog ez előfordulni, akkor nyilván a szövetségi állandó tanácsnak szabad keze van, hogy döntsön. Egyébként minden megyei listát és megye elnökit jelölést és minden megyeszékhelyi listát és jelölést megerősít a szövetségi állandó tanács az alapszabályzat szerint. Itt a különbség csupán annyi volt, hogy a Hargita megyében volt egy többség, de nem érvényes döntés.
Az zárásként június 9-e, de előtte lesz egy hónapos kampány. A kampánymotorok már zúgnak, mikor kapcsolják még nagyobb fokozatot?
Hát minden nap nő a fordulatszám, és ez egy ilyen szakma, egy ilyen időszak, ahol nem nő a fordulatszámot, viszont a versenyből kiesnek a versenybe korábban beszálló felek, tehát nekünk az a tapasztalatunk, az elmúlt 34 éves tapasztalat azt mutatja, hogy a választások lezártáig a motoroknak a fordulatszáma az mindenhol nőnie is kell. Ezt ugye elkezdtük a jelöltállítási procedúrákkal, az aláírásgyűjtéssel, a jelöltek kiválasztásának a véglegesítésével, és természetesen következik a kampánynak az éles szakasza, és a kampánynak a hivatalos rész az a 4 hét, amikor a mozgósításnak van itt az ideje. Ez így működik ebben a szakmában, és így is kell erre tekinteni. Nem úgy kell nézni, hogy ez valami rendkívüli, hogy a fordulatszámot növelik a politikusok a versenyben lévő felek, ugyanis el fogunk jutni oda, amikor már sok helyen, az esetek többségében a jelöltek egymással versenyeznek. Eddig egy belső verseny volt, eddig az aláírás összegyűjtés volt. De holnap után, amikor a jelöléseket leadták, onnantól elkezdődik a jelöltek közötti hivatalos verseny.
Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. A parlament